Erős várunk Istenünk!
Erős várunk
Istenünk! Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ezen az estén is, és körünkben kis Máté testvérünket feleségével, Bettivel együtt. Hála Istennek, hogy itt lehetnek. Borotva élen volt a dolog, hogy sikerül-e majd időben ideérni, mert hogy valami más eszköznek az éle komolyan belement Máté egyik ujjába, és emiatt a sebészeten, az orvosi ügyeleten is meg kellett fordulniuk. Erről mindig az jut eszünkbe, hogy az ördög nem a semmit támadja, ő akadályozni akarja az Úr munkáját. Hála Istennek, hogy az Úr készített alkalmakat, és készít most is közöttünk, és így lehetünk együtt. Ennek a tudatában, várakozásában és felelősségében. A 133. éneket énekeljük, kezdő énekén, ezen az estén. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immanuel, hadd szabaduljon Izrael. Én fogságból kér sóhaja, mert a Úr Isten szent fia, meglásd, meglásd,
és onnantól kezdve újra
Összeköltöztek, templomi esküvőjük volt, és elkezdtek minket templomba járatni, hittanórákra, és rengeteget hallottam Istenről, az Úr Jézusról, és nagyon vártam is erre, örömmel jártam minden alkalomra, mindent megragadtam, hogy halljam az Isten igéjét. És 12 éves voltam, amikor ez a vágy már annyira erős volt bennem, hogy láttam a szüleim életét, azt, hogy hogy változtak ők meg, láttam a gyülekezetben azokat az embereket, akik az Úr Jézusra bízták az életüket, és azt mondtam, hogy én is szeretnék így élni. És egy konfirmandus táborban voltunk, ahol hát ugye az egész hét végül is ez volt a fő témája, és úgy mentem oda, hogy én úgy szeretnék hazajönni, hogy egy új élettel. És minden nap mentem a lelkészünkhöz, állandóan faggattam, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy megtérjek, és valahogy úgy mentem haza, hogy egyszerűen nem érkezett el ez a pillanat. De Isten nagyon kegyelmes volt, mert húsvét előtt voltunk, és egy húsvéti sorozat volt a gyülekezetünkben. És ahogy hazaértünk a táborból, már aznap este ott lehettem a templomba egy alkalmon, és ezen az alkalmon Lukács evangéliumából szólt az ige. Az a ige szakasz volt, amikor Jézus és Barabás között kell választani a népnek, hogy ki az, akit szabadon enged Pilátus, és ez az ige segített nekem megláttatni azt, hogy én olyan vagyok, mint Barabás, és hogy az Úr Jézus értem halt meg az én bűneimért, és valahogy ez az egész akkor jutott el úgy a szívemig, hogy amiről már Laci bácsi is beszélt itt tegnap, hogy a fejemtől eljutott a szívemig ez az ige, és én tudtam azt, hogy az Úr Jézussal szeretném járni az életemet, és ő kegyelmes volt hozzám, és befogadott. És hát ezt az ige hirdetést követte egy bűnvallás, mint édesanyámnak tehettem meg, és olyan jó erre mindig visszatekinteni, hogy tudom, hogy volt ott velem valaki, akinek a segítségével Istennel életvehettem a bűneimet. És nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ilyen fiatalon történt ez meg az életemben, mert az életem legfontosabb döntéseit már az Úr Jézussal hozhattam meg, és rengeteget tanított már ez idáig is az életemben, és mindig újabb és újabb harcok és próbák jönnek, de olyan jó tudnom azt, hogy az Úr Jézus velem van, és a bűneim ellenére ő szeret, rámutat azokra, és újra hozzá tudok azokkal fordulni, és ő tudja a mai nap is megújítani az életemet. Ennyit szerettem volna.
Köszönjük Betty meg bizony. És aztán Isten úgy formálta annak a családnak és a család egyes tagjainak az életét is, hogy Betty édesapja most az érdi egyházközségnek a felügyelője, nekem meg Nász uram is, mert Betty öccse, aki szintén hitre jutott, a mi böbelányunknak a férje. Nagy dolog, amikor fiatalokat, Jézus Krisztus magához vezet, aztán úgy vezeti egymáshoz is őket. Máténak és Bettynek is ez a története. Meg kellett ezt küszködni mindkettőjüknek. Nagy dolog. Vannak hívő fiatalok, és vannak hívő fiatal házaspárok. Nem olyan nagyon láthatóan az egész társadalomhoz viszonyítva, de fölfedezhetők, hála Istennek, értjük. És az Úr áldja meg az életüket. Már megáldotta, és ő áldja meg tovább is az életüket, és mindnyájunkét. Az ige szolgálathoz készülhetünk a 324-es énekkel. Hívek, dicsérjük jó Istenünket, ki nem akarta bűnben vesztünket, és mint atyánk mennyből ránk tekintett, és szent fia által üdvözített. Hívek, dicsérjük jó Istenünket, ki nem akarta bűnben vesztünket, mint atyánk mennyből ránk tekintett, és szent fia világot úgy szerette.
A füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdát tette a földet és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Amen. Adventi sorozatunknak az utolsó estéhez érkeztünk el, és sok mindenről volt már szó, sok minden elhangzott, talán voltak benne ismétlések is. Ma este is az Úr Jézus Krisztusról akarok beszélni, ahogyan Pál apostol mondja, nem akarok másról, csak a megfeszített Krisztusról beszélni. És olyan érdekes, hogy a három adventi esténkből két ige szakasz az Ószövetségből van, mégis egyértelműen az Úr Jézus Krisztusról beszél mind a három ige szakaszunk. Nem csak az Új Szövetségben, hanem az Ószövetségben is az Úr Jézus Krisztust ismerhetjük föl. Ézsaiás könyvéből olvastam fel ezt a részt, ezt a szakaszt, és bátran merem kijelenteni, hogy Ézsaiás írta ezt a szakaszt. Azért kell ezt sajnos külön kihangsúlyozni, mert ma van egy olyan gondolat, ami egyre népszerűbb akár a teológusok körében is, hogy azt feltételezik, hogy Ézsaiás könyvét nem Ézsaiás írta, mármint hogy nem az egészet, hanem három szerzőt feltételeznek. De mielőtt még erről beszélnék, és erről is majd egy mondatot, csak azért, hogy mégis jó, hogyha ezekről is tudunk, ezekkel is tisztában vagyunk, és ezekről is kapunk egy rövid képet. Mielőtt ebbe belemennék, nézzük meg, hogy ki is volt Ézsaiás proféta. Ézsaiás proféta körülbelül Krisztus előtt 740-ben kezdte meg a szolgálatát. Elég pontosan behatárolja az ő szolgálatát, hiszen felsorolja, hogy melyik királyok alatt szolgált. 60 évig végezte a szolgálatát. Egy igen szép, igen hosszú áldott szolgálata volt. 5 király alatt szolgált. Ebből 3-ra lehet azt mondani, hogy Isten szerinti talán így leegyszerűsítve, hogy jó király volt, 2 pedig nagyon gonosz. Uzziás, Jótám és Ezékiás talán, akikre azt mondhatjuk, hogy jó király, Akház és Manassé pedig nagyon gonoszak. A legenda, vagy nem is legenda, inkább így mondom, hogy a hagyomány, a zsidó hagyomány szerint Ézsaiást Manassé ketté fűrészeltette. Így kellett végül meghalnia. Ma is tulajdonképpen ezt teszik vele a teológusok, csak most már nem azok a bibliakritikus teológusok, akik ezt teszik. Most már nem testileg fűrészelik ketté, hanem a könyvét fűrészelgetik. Méghozzá azért, mert olyan komoly proféciák vannak benne, amit egyszerűen nem tudnak hittel elfogadni, hogy Isten ennyire konkrétan és ennyire direkt módon kijelenthetett előre dolgokat. Pedig hát láthatjuk, hogy és az én hitem szerint én el tudom ezt fogadni, hogy az Ézsaiásban leírt proféciák szóról szóra bebizonyosodtak. Az egyik nagy problémájuk Círusnak a kérdése, hogy hogy lehet benne, mikor utána több, hát körülbelül 100 évvel volt Ézsaiás után. De érdekes módon a történelemben beszámolnak arról, hogy a perzsa uralkodóra nagy hatással volt, amit Ézsaiás róla írt. Milyen érdekes, hogy a történelem valahol ezt azért visszaigazolja. De a lényeg az, hogy sokszor, amikor a Biblia kritikával, és magát ezt a szót is nagyon nehezen bírom kiejteni, amikor a Biblia kritikáról van szó, én sokszor azt tapasztalom mögötte, hogy nincs hit. És mivel nincs hit, ezért racionális módon próbálják megmagyarázni azt, amit nem lehet. Hiszen Isten nem lehet racionális módon megmagyarázni. Isten kijelentéseit nem lehet racionális módon felfogni. Olyan csodálatos viszont az, hogy a legegyszerűbb ember is az Isten szent lelk által megértheti az Isten igéjét. A legjobb példa nekem akár erre a tegnap itt lévő cigány testvérek. Karcsiról azért azt tudni kell, hogy utána beszéltük is tisztelendő úrral, Laci bácsival, hogy azért ez egy nagy csoda, hogy ő így ennyi ember előtt ilyen összefüggően és így tudott beszélni az Úr Jézus Krisztusról. És én Kokóról is tudom, aki szintén bizonyságot tett, hogy nem feltétlen a nagy tudomány által jutott oda az Istenhez, hanem az Isten szent lelke kijelentett neki dolgokat, és ezt megértette, és ezt elfogadta. Visszatérve Ézsaiáshoz, az ő üzenete nagyon sokrétű. Egyrészt megítéli az Istennek a népét, ítéletet hirdet az Isten népének, de ugyanakkor megtérésre is hív, bűnbánatra is hív, az Istenhez való visszafordulásra is hív. Aztán Ézsaiáson keresztül Isten megmutatja a fogságot is, de megmutatja azt, hogy a fogságból lesz szabadulás. Szokták mondani, hogy Ézsaiás próféta könyve az Ószövetségben, az tulajdonképpen egy evangéliumi könyv. És ezzel egyet tudok érteni. Az Új Szövetség Ézsaiás könyvét idézi a legtöbbször. És ami nekem perdöntő volt, hogy lezárjam ezt a 1, 2 vagy 3 szerzőség kérdését, az maga az Úr Jézus kijelentése. Amikor az Úr Jézus idéz Ézsaiás profétába, akkor nem azt mondja, hogy Trito, meg Proto, meg nem tudom én hányadik Ézsaiás, hanem azt mondja, hogy Ézsaiás. És azt mondja, hogy ma teljesedett ez be. Hiszem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus tudta, hogy kiírta ezeket a tekercseket. Számomra ennyi elég. Nyilván ez megint csak hit kérdése. Az evangélium, az Új Szövetség, amiről itt is olvashatunk ebben a részben, kibontakozik előttünk az Ézsaiás könyvében. Ez a szakasz, amit felolvastam, ez egy nagyobb egységnek egy része. Szoktuk így mondani, hogy a szenvedő szolga, Ézsaiás könyvében végig megy a szenvedő szolga, Eber Jákve, talán így lehet, hogy valakinek ismerős, Eber Jákve énekek, szenvedő szolga, énekek, többen gondolkodnak és vitatkoznak talán róla, hogy kiről szólhat, ki lehet ez a szenvedő szolga, de azt hiszem elég csak az Ézsaiás 52 végét és az Ézsaiás 53-at elolvastunk, és egyértelmű lesz, de ebből a szakaszból is teljesen egyértelmű, hogy az Úr Jézus Krisztusról szól. Nézzük csak meg, hogy mennyire direkt módon, amikor itt az első szakaszban azt olvassuk, hogy ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Amikor a Máté 3.17-ben Isten megszólalott Jézus bemerítkezésén, akkor ezt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tegnap már beszéltem arról, hogy Isten igéje nem tér vissza üresen. És fontos azt látnunk, hogy ha mi hallgatjuk az Isten igéjét, ez nem kockázatmentes. A János 12.47-48-ban Jézus ezt mondja. Ha pedig valaki hallja az én igémet, de nem tartja meg, azt nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot. Van, aki megítélje azt, aki megvet engem, és nem fogadja el igémet. Az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Hadd mondjam el azt, hogy nem kockázatmentes Isten igéjét hallgatni. Mert vagy megcselekszi az ige azt, amit az Isten azon keresztül a te életedbe is elkészített, vagy hogyha nem engedelmeskedsz neki, akkor az ítéletedre lesz ez. És hogyha nem hiszed és nem fogadod el az Isten szavát az életedre, nem engedelmeskedsz neki, akkor ezek a szavak ítéletként, az ige ítéletként lesz jelen az életedben. Jó, hogyha ezzel is tisztában vagyunk. De olyan csodálatos ez a rész, amikor azt mondja az ige, ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népnek. És itt Jézus Krisztusról van szó. Jézus Krisztusról, egyértelműen Jézus Krisztusra mutat ez a szakasz, és azt mondja az ige, hogy törvényt hirdet a népnek. Hát elég csak megnéznünk Máté evangéliumában a hegyi beszédet, amikor valaki átesik a ló túloldalára, és azt mondja, hogy minden kegyelem, és azt mondja, hogy nekem minden szabad, mert hogy ez benne van a Bibliában, akkor megint csak az történik, hogy az igének egy részét kivágja, és nem érti meg az igének a kontextusát, hogy miről is szól az, amikor Pál apostolon keresztül az Isten azt mondja, hogy nekem minden szabad, de nem minden használ. Hát ott van a folytatás. Arra a gondolkodás módra válaszolja Pál, hogy a gyülekezetben egyesek azt gondolták, hogy nekik minden szabad. És erre mondja Pál, hogy ez nem igaz, mert nem minden használ. Persze megteheted, de nem fog használni. Vannak emberek, akik átesnek a ló túloldalára, és azt gondolják, hogy bármit megtehetek, aztán majd megvallom Istennek. Egyszer egy csendes héten hallottam egy példa, egy megtörtént esetet mondtak el, hogy egy atyafi jött a csendes hétre, közben az útszélén megállt, és ott volt egy asszony, aki árulta magát, megtörtént az üzlet, ha lehet így mondani, és beesett a csendes hétre, és azt mondta, hogy alig várom már, hogy leúrvacsorázzam ezt a dolgot. Azt gondolta ez az atyafi, hogy nyugodtan megteheti a bűnt, aztán majd egy ceremónia keretébe, egy úrvacsora keretébe, majd Istennel lerendezi ezt a dolgot, mintha kifizetné az Isten. De Isten törvénye nem így működik. Mert az Isten törvénye az a kegyelem együtt valóban működik, de nem ilyen felelőtlen módon. Azt hiszem, hogy ez az ember nem értette meg a szívébe, hogy mit jelent a kegyelem, mit jelent a bűnbocsánat. Hogy kinek kellett meghalnia azért, hogy neki bűnbocsánata legyen. Jézus, az Isten fia, aki ma is jön feléd, ő szolgálni jön. Vajon te benned milyen indulatok, milyen vágyak vannak? Isten fiának nem volt alantas az, hogy eljöjjön erre a földre és szolgáljon. Vajon a te életedben ott van-e a szolgálatkészség? Vagy csak akkor mozdulsz meg, ha már muszáj? Vagy csak akkor mozdulsz meg, hogyha mások is látják? Jézusnak ez volt a küldetése, hogy szolgáljon. Olyan hihetetlen ez a kijelentés. Nem tudom, hogy belegondoltál-e már ebben. Én mindig megdöbbenek ezen, hogy a Teremtő Isten, aki a szavával teremtette ezt az egész világot, és az ő fia szolgálni jön el közénk. Nem pompába születik, nem ő neki szolgálnak, nem őt szolgálják ki, hanem ő jön és szolgál, és beáll a legutolsó sorba. A Teremtő Isten fia jön szolgálni. Maga Jézus mondja a Máté 20:28-ban, mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tulajdonképpen Jézus itt összefoglalja a karácsony lényegét. És elhangzott itt a bevezetőben, hogy történt egy baleset az ujjammal valóban, és így elgondolkodtam azon, hogy vajon mi a karácsonynak a lényege. Mert én is sürgök, forgok, veszem a fát, reszelem az ujjamat is, a fát is, de vajon mi a karácsony lényege? És rámutatott ez a kis eset arra, hogy egy ilyen apróság milyen indulatokat és milyen belső feszültségeket hozott ki belőlem. És kértem az Urat, hogy ő adjon békességet. Pedig Isten szolgálatába állok, pedig hála legyen neki, megváltott már több mint 12 éve, de mégis egy ilyen apró kis eset olyan indulatokat hoz ki belőlem, amitől megijedek. De közben hálás vagyok Istennek, hogy láthatom azt, hogy nélküle ilyen lennék. Nélküle ilyen ember lennék. De ő megváltott engem ebből. Mert az Isten nem tört össze, pedig egy megrepett nátszál voltam. Egy füstölgő mécses, egy semmire sem jó élet. És mégsem tört össze. Mert ő szolgálni jött. Mert ő szeretettel jött, és ma is szeretettel jön feléd. Nem akar összetörni. Nem akar kioltani. Azt akarja, hogy térj meg. Tegnap volt már erről szó, meg tegnap előtt is, hogy Jézus azt hirdette, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Tiszta és egyértelmű üzenet. Nincs mellébeszélés. Nincs vallási kiskapu. Nincs. Szükséges megtérni. Szükséges megvallani a bűneinket, az Isten kegyelmét elfogadni. Azt mondja Nikodémusnak az Úr Jézus, szükséges neked onnan felülről születni, újonnan születni. Szükség van erre. Mindezt Jézus Krisztusban lehet, hiszen ő pontosan ezért jött. Hiszen benne jött el az Isten országa. Így jöhet el személyesen számodra is a megváltás, a kegyelem, az üdvösség. Sokszor az Isten igéje azt tapasztalom, hogy nem simogatni akar minket. Hiszen gondoljunk csak abba bele, hogyha az Isten igéje mindig simogatna, és mindig azt mondja, hogy minden rendben van, akkor soha nem ébrednénk rá arra, hogy bűnös, elveszett emberek vagyunk. Van, amikor bátorít, amikor azt kell. Van, amikor vigasztal, amikor arra van szükség. Van, amikor megfed. Van, amikor világosságra hoz bűnöket. Ma Isten azt akarja üzenni, hogy térjetek meg a bűneitekből, és ezt nekem is mondja. És kérem is az Urat, hogy mutassa meg, hogy mik azok a bűnök, mert ez az eset, ez az apró eset felszínre hozta, hogy bennem is vannak rendezetlen dolgok, amiket Istennel még biztos, hogy nem rendeztem. Mert ami a szívemben van, csak azt tud kijönni onnan. Egy ilyen esetben is. De lehet, hogy erre sokan felkapják a fejüket, és azt mondják, hogy de hát nekem nincs szükségem megtérésre a bűnökből, mert én jó ember vagyok. Nem vagyok én bűnös, nem ítélt el engem senki. Hát még már az is probléma, hogy itt a templomban itt vagyok mindig, hallgatom Isten igényét, hát mi más tehetnék még én Istenért? Úrvacsorázok, megkereszteltek, minden rendben van. De alapvetően erről is volt már szó tegnap, hogy a bűn kérdése sokkal több ennél. Nem feltétlen cselekedetek kérdése a bűn kérdés, hanem a bűn kérdés az egy céltévesztett állapot. Egy Isten nélküli állapot. Egy Isten nélküli lét, aminek a következménye aztán a bűn. Ami valakinek az életében látványosabb, valakinek az életében kevésbé látványos. Kokó édesapjának az életében biztos, hogy látványosabb volt, mert nem lehetett úgy elmenni mellette, hogy ne kössön bele valakibe. Hogy ne verjen meg valakit. Elég volt, ha rosszul néztek rá. Az ő életében ez biztos látványos volt. Vagy aki egy parázna kapcsolatba élt, nyíltan az ő életében is látványos. Habár a mai világban már lehet, hogy nem. Nem gondolja bűnnek. De Isten igéje szerint nyilván akkor látványosabb. De egy jó ember életében, aki mondjuk csak a szívében lázad Isten ellen, sokkal nehezebb leleplezni a bűnt. De Isten igéje meg tud győzni. Az én testvérem mindig is egy jó kislány volt, a húgom, és úgy nőtt föl világ életében, hogy kívülről azt láttuk, hogy nincs semmi problémája, nincs semmi gondja. Igazából ő egy igazi jó kislány, jó tanuló, csendes, szorgalmas, kedves, aranyos, mindig mosolyog, minden rendben van vele. És aztán elment ő is egyszer egy evangelizációra, ahol megértette, hogy ő is bűnös. Mert ott a gondolatában, volt a szívében sok olyan dolog volt, ami nem egyezett Istennel. És aztán ráébredt ő is arra, hogy neki is szüksége van megtérni. Hiába hívők a szülei, testvérei, neki is szükséges megtérni. És én mindig irigyeltem, mondtam neki, hogy milyen jó neked. Milyen könnyű, hogy neked nem kell olyan nagy mélységekbe belemenned. Hanem úgy olyan jó élet, olyan kis kedves életed volt. Ő meg azt mondta, hogy bátyám, én mindig téged irigyeltelek. Mert neked olyan látványos volt a megtérésed. Amikor megtértél, akkor ugye az életed megfordult. Addig mentél valamerre, és aztán megváltozott, én nekem meg olyan, mintha nem is történt volna semmi, olyan sokszor támadott is a sátán ezzel, hogy mi történt ott. Úgyhogy jó volt erről így beszélgetni, én irigyeltem őt, ő irigyelt engem. Senkinek se könnyű. A jó embernek se könnyű megtérni, a bűnös embernek se könnyű megtérni, mert van egy olyan pont, ami nagyon nehéz ráébredni a bűnökre. Fölismerni a bűneimet. Azt a céltévesztett állapotot, hogy nem Isten dicsőségére élek, hogy nem engedelmeskedek neki, hogy nem az ő akaratát cselekszem. Persze ezek aztán megnyilvánulnak mindenféle bűnökben, cselekedetekben. Isten ezt a céltévesztett helyzetet, ezt az állapotot hozta helyre akkor, amikor az Úr Jézus megszületik erre a földre, és aztán amikor ott a kereszten elvégzi a megváltást a bűneinkből. Hadd kérdezzem meg, hogy a te szívedbe beleharsoghatta már Isten ezt az üzenetet? Fölébreszthetette már a bűnös állapotból? Megértette-e már az Úr Jézusnak a kegyelmét? Jézus még az én reménytelennek tűnő állapotomban, amikor már tényleg teljesen veszett fejszennyele volt az életem, értelmetlennek, hiába valónak tűnt az életem, bele tudta harsogni ezt az üzenetet. Ha te így érzed most itt magad, az Úr Jézus Krisztus azt üzeni neked, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécses nem oltja el. Hát ilyen volt az én életem. Hanem Jézus Krisztus igazán hirdeti a törvényt. És az a törvény, amit az Úr Jézus Krisztus hirdet, hogy ő az egyedüli, aki be tudja tölteni a törvényt. És nincs nélküle neked igazságod Isten előtt. Ha te nem fogadod el azt, hogy az Úr Jézus volt az egyedüli, aki be tudta tölteni a törvényt, akkor soha nem lesz Isten előtt igazságod. Így hirdeti igazán a törvényt. Mert hirdették a farizeusok is a törvényt. Keményen. Néhányan, most ezt értsük jól, de néhányan akár követendő példaként is felnézhetnénk a farizeusokra, hogy milyen komolyan hirdették a törvényt, csak nem szívből, hanem képmutatásból. Ezért ne tekintsünk rájuk azért példaként. De az Úr Jézus pontosan azt hirdeti, azért hirdeti igazán a törvényt, mert azt mondja, hogy ő az egyedüli, aki be tudja tölteni. Mindenben ugyanolyan volt az Úr Jézus, mint te meg én, kivéve a bűn tekintetében. És így tudta betölteni a törvényt, hogy a bűnt nem követte el. És azt az életet, amit ő itt megélt, azt kínálja föl neked. És azt mondja, hogy ezt a tiszta, igaz életet odaadom neked, te pedig adod azt a bűnös, mocskos, szennyes életet. Találkoztál-e már ilyen szempontból a törvénnyel és a kegyelemmel? Találkoztál-e már igazán Jézus Krisztussal? Mert ahogy a címünk mondja, olyan sokszor elmondtam már, olyan sokszor elmondtuk már, ő ma is így jön felé. Igazán hirdeti neked a törvényt. Megmutatja, hogy bűnös vagy, de megmutatja azt is, hogy ő azért jött, hogy ne kelljen neked a bűneidben elveszni. A második versben azt olvassuk, hogy nem kiált, nem lármáz. És nem hallatja szavát az utcán. Csöndben van. A csöndben szól. És lehet, hogy amikor te is csöndben vagy, akkor megszólal akár a lelkiismereted. Amúgy a mai fiatalok, nem tudom az idősebb korosztálynál hogy van, de a mai fiatalok nem tudnak csöndben lenni. Habár belegondolok abba, hogy Sógoraimnál, amikor néha Pesten megszálltam, Böbénél és Szilárdnál, akkor nekik volt egy szomszédjuk, és vékonyak voltak a falak. Egy idős házaspár volt. Reggel hajnali 6-kor már lehetett hallani az MTV-nek a szignóját. És este 00:30-kor még mindig lehetett hallani. És folyamatosan lehetett hallani. Azért tudom, mert én későn fekvő vagyok, nem vagyok korán kelő, de hát arra a szignóra én is fölébredtem, mivel elég hangos volt. Tehát lehet, hogy az idősebb korosztánynál is megvan az, hogy mindig hallok, mindig szóljon valami, ne legyen csend. Pedig Isten a csendbe tud szólni. Ott szépen, amikor végre gondolkodsz. Amikor nem engeded, hogy a manipulátor, a hazug, a sátán kuszálja a gondolataidat, hanem amikor végre csendbe vagy. És abban a csendben megszólal egy ige, vagy megszólal egy ige hirdetés. Amikor én ott csendben voltam a kollégiumi szobámban, akkor nehezedett rám, hogy lehet, hogy imádkoznom kéne. És olyan jó volt, hogy jött egy ember, egy lelkész, aki talán kicsit nélkülöztek, félretettek egy kollégiumba, de az ember az ennyit mondott. Máté, imádkoztál? Csak ennyit. És ez annyira bátorító volt számomra, hogy Isten elé borultam, először még nem tudtam rendesen imádkozni se, ezt el kell, hogy mondjam, hanem át akartam verni az Urat. Kértem tőle, hogy segítsen engem egy nehéz helyzetben. És aztán másodszorra már tényleg letérdeltem, és őszintén azt mondtam, Uram, ha holnap megsegítesz abban a nehéz helyzetben, amiben kerültem, akkor elmegyek egy csendes hétre. Egy alkut ajánlottam Istennek. A mai fejemmel lehet azt mondanám, ez nem is volt igazi imádság, dehogy nem. Úgyhogy mi hívő emberek se legyünk soha gőgösek. Mert lássuk azt, hogy ki milyen helyzetből honnan jön. Én akkor olyan távol voltam Istentől, hogy először úgy imádkoztam hozzá, hogy ha vagy, Uram. Aztán másodszor már úgy, hogy Uram, ha segítesz, akkor elmegyek. És megsegített, és elmentem egy csendes hétre. És azon a csendes héten, amikor megérkeztem, az Isten igéje betűről betűre, szóról szóra nekem szólt. A gadalai megszállottról volt szó, aki rabláncok között van, és az Úr Jézus Krisztus megszabadítja. A csendben megszólíthat téged is. És tudod, ma is csendben akar hozzád szólni. Hív az üdvösségre, bűnbánatra, megtérésre. Megállít, és szelíden megkérdezi tőled, személy szerint behelyettesítheti ide mindenki a saját nevét, szeretsz-e engem? Ezt kérdezi ma este tőled az Úr Jézus. Szeretsz-e engem? És folytathatná akár így, mert tudod, én annyira szeretlek, hogy ott hagytam a menny dicsőségét. Eljöttem erre a földre, hogy odaadjam a tiszta és szent életemet, érted a kereszten. Hogyha megérted ezeknek a mondatoknak a súlyát, hogyha átéled, hogy ez rólad szól, akkor személyesen megértheted a törvény és a kegyelem összefüggését. Az ige ezt mondja Jézusról, nem alszik ki és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. És Jézus összetöretett, és kialudt, meg kellett halnia, de csak akkor, amikor már a törvénynek érvényt szerzett a földön. Betöltötte a törvényt, és utána adta oda az életét. A Golgotai kereszten szerzett érvényt a törvénynek. És ez ma, itt, ebben az adventi estében számodra is elérhető. Amit közel 3000 éve Isten igéje kijelentett Ézsaiás prófétán keresztül, azt ma megkaphatod Jézus Krisztusban, ha elfogadod őt. És hogyan szabadít meg Jézus? Hogyan történhet meg mindez? Olyan egyszerűnek tűnik, és mégis olyan nehéz. Ha bűnbánatra ébred a szíved, akkor történhet meg ez a csoda. A 6., 7., 8., 9. versben olvashatjuk ezeket. 7. például ezt írja. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Hát azt mondhatjuk, hogy egy vakember még csak-csak rájön, hogy vak, meg egy börtönben ülő ember azért csak érzi, hogy szüksége van szabadulásra. Na de mi van azokkal, akik azt gondolják, hogy látnak? Vagy mi van azokkal, akik azt gondolják, hogy amúgy szabadok? Hogyan jutnak el arra, hogy belássák, hogy szükségük van szabadításra? És azt hiszem, hogy ez a legnehezebb pontja a megtérésnek. Ha a saját életemre visszagondolok, akkor is ez volt a legnehezebb, mert én mindig azt hazudtam magamnak, hogy amúgy minden rendben van az én életemben. Pedig tudtam belül, hogy nincs. De mindig azt hazudtam kifelé is, meg magamnak is. Annyiszor elmondtam, hogy már magam is elhittem, hogy az a hazugság igaz. De tudjuk, hogy a hazugság atya a sátán. Mert amikor megérti az ember azt, hogy elveszett, akkor már tud mit kezdeni a kegyelemmel. Amíg nem érti meg, amíg vak és rab és nem látja ezeket, addig nem tud mit kezdeni a kegyelemmel. Én is ilyen voltam. És Jézus tudja ezt egyedül az ő szent lelke által megtenni. Hadd meséljek el egy történetet. Egy rabszolgáról és az ő gazdájáról szól. Egy rabszolga, akit Szimbának hívtak, és a gazdája ugyanazt az igehirdetést hallották, jött egy evangélizált. Most mondjuk azt, hogy volt egy ilyen adventi est náluk is. Elmentek erre a sorozatra, mind a ketten ugyanazt az igehirdetést hallottak, mondjuk itt ültek mind a ketten a padsorba. Szimbát megérintette az ige, elfogadta az Úr Jézust, megtért. A gazdában is elindult valami, elkezdett gondolkodni, még úgy tényleg úgy rágódott is az igén, de aztán egyszerűen nem döntött az Úr Jézus mellett, hazament, és nem történt semmi az életében. Aztán látta a gazdája, hogy ez a Szimba, ez a rabszolga, ez teljesen megváltozott. Ennek egy új élete lett, és elkezdett irigykedni. És magához hívotta ezt a rabszolgát, megkérdezte tőle, hogy hogy lehet az, hogy mi mind a ketten ugyanazt az ige hirdetést hallottuk. Mind a kettőnket megérintett az ige. Te mégis új élettel jöttél el, én pedig ugyanúgy élek, mint előtte. Szimba elgondolkodott egy kicsit, és így válaszolt. Tudja, gazda, ez olyan, ahhoz hasonlít, mintha jönne ide hozzánk egy ember. Ez az ember hozna nekünk gyönyörű, szép, fehér ruhákat. Mind a kettőnknek. Amikor nekem felajánlotta ez az ember ezt a szép, fehér ruhát, akkor ránéztem a saját ruhámra, és láttam azt, hogy foltos, szakadt, nem alkalmas arra, hogy ebben járjak, ebben éljek. Éppen ezért nagy örömmel elfogadtam a ruhát, levettem a régit, és fölvettem az újat. Aztán, amikor továbbment a gazdához az ember, és ugyanúgy kínálta ezt az új, szép, fehér ruhát, akkor a gazda is végignézett a saját ruháján, és azt látta, hogy itt-ott azért foltos, koszos, de hát olyan kényelmes, már úgy megszoktam, meg jó márkás is, szeretem én ezt a ruhát, jó lesz ez még nekem. Így nem tudta elfogadni azt az új, fehér ruhát. És így vagyunk mi is. Amíg azt gondoljuk, hogy mi meg tudjuk élni a saját életünket, amíg azt gondoljuk, hogy alapvetően persze egy kicsit itt-ott foltozgatni, toldozgatni kéne, de alapvetően rendben van ez így, addig nem tudunk mit kezdeni a kegyelemmel. Ha viszont meglátjuk, hogy az a ruha, ami rajtunk van, az már nem fed semmit, az már koszos, mocskos, akkor szükséges, akkor meglátjuk azt az új ruhát. De ahhoz le kell vetkőzni a régit, és ebben az Úr Jézus Krisztus tud egyedül segíteni. Ma erre akar hívni téged is. Isten, vizsgáld meg az ő törvényében, az ő igéjében az életedet. Vizsgáld meg, hogy mik azok a bűnök, amik közéd és Isten közé állnak. És engedd, hogy az Úr Jézus Krisztus megszabadítson ezekből, hogy letörje a rabláncokat, hogy felnyissa a vakságodat, hogy egy új élettel ajándékozhasson meg. És hadd mondjam el azt is, hogy ez nem csak azoknak szól, akik még nem tértek meg. Isten nagyon komolyan rávilágított a mai napon az én életembe is, hogy kezdjem el megvizsgálni, hogy mik azok a bűnök, amik miatt a szívembe ilyen elégedetlenség, vagy ilyen indulatok vannak, amit egy ilyen apró kis sérülés ki tud váltani. A hívő embernek is szükséges odaborulni. Luther így mondta, hogy naponként bűnbánatra térni. Kicsit kiszokták sarkítani, hogy naponként megtérés, és akkor ezzel felülírni, hogy nem kell egy megtérés, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy naponként bűnbánatra jutni, odaborulni Isten elé. Hát mit mond Jézus Péternek, amikor a lábmosásról van szó? Szükséges. Nem kell már újra megmosakodni, mert az már rendben van, de a lábadat meg kell mosni, olyan gyönyörű kép. Az Úr Jézus gyermekeinek is szükséges bűnbánatra jutni, mert ezen a világon járnak, bekoszolódik a lábuk, és igenis, lábat kell mosni, a bűneinket odavinni az Úr Jézus keresztjéhez újra meg újra. Nem úgy, mint az az ember, aki azt mondta, hogy majd leúrvacsorázom, nem könnyelműen, nem sablonosan, hanem összetört szívvel, de örömmel azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus szerzett nekem váltságot erre a bűnre. Isten ma is szólt hozzánk, ma is jött felénk, láthattuk, ahogy az Úr Jézus Krisztus szenvedő szolgaként jön el. És ő azt akarja, hogy az ő gyermekei ugyanilyen alázatos, szelíd szolgák legyenek. Ne lármázzunk, nem kell itt nekünk nagy sókat csinálni, nem kell ugyanazt a hangulatot, vagy ugyanazokat a módszereket használnunk, mint a világnak, én nem hiszek ebben. Ránk a legnagyobb bízatot, a legnagyobb kincs, az evangélium. És higgyük el azt, hogy a Szentlélek munkálkodik rajtunk keresztül. Higgyük el azt, hogy nem mi vagyunk a fontosak. És én olyan nyugodt voltam, amikor arról volt szó, hogy lehet, hogy nem tudok eljönni, akkor tudtam, hogyha Istennek ez az akarata, akkor készít üzenetet, és nem tőlem függ, hogy most ez az este rendben lesz-e vagy nem. De olyan hálás vagyok Istennek, hogy itt lehetek, és ezzel a gondolattal zárnám, amikor ott ültem a baleseti sebészeten, letöltöttem a telefonomra egy alkalmazást, mert jó dologra is lehet használni az okostelefonokat, nem csak rosszra, és Spurgeonnek egy áhítatos könyvét töltöttem le a telefonomra, és abban minden napra van egy rövid ige, meg egy áhítat. És hadd olvassam fel a testvéreknek, nem tudom, itt van nálam a telefonom, nem hoztam el. Jó, akkor fejből idézem, mert ott hagytam a kocsiba. A lényege az volt, hogy egy olyan igéről volt szó, december 19-én, tehát a mai napra, amit Spurgeon úgy bontott ki, hogy lehet, hogy megsebzed magad. Lehet, hogy a húsodba vágsz, de a csontod nem törik el. Mert az Isten, és akkor arról szólt az egész történet, hogy érhetnek próbák, érhetnek bajok, érhetnek próbatételek, de ha Istennek terve van az életeddel, akkor megőriz és megtart abba, hogy amit ő rád bízott, azt véghez tud vinni. Hát ott ültem a sebészeten, akkor még feleségem, a kisfiam éppen parkolót kerestek, és ott ültem egyedül, és azt mondtam, Uram, köszönöm, hogy így megerősítesz engem. Mert azért ott volt bennem egy, nem is az, hogy félelem, de egy ilyen felfokozott érzelmi állapot, indulat. És aztán ez az ige úgy meg tudott nyugtatni, és hálát adtam Istennek. És olyan hálás vagyok, hogy itt lehettem. Hálás vagyok az elmúlt 3 napért, mert higgyétek el, hogy nem én, mint aki az igét továbbadja, nem úgy mondom, mint aki ebben tökéletes lennék, dehogy is. Isten nekem is megmutatja ezeket. És ezeken keresztül nekem is szól. Nem úgy mondom ezt, mint aki ebbe tökéletes lennék, hanem úgy, mint akit először megvág az Isten igéje, és aztán utána lehet ezt továbbadni. Olyan jó lenne, hogyha meglátnád ezt a szelíd, alázatos királyt, aki jön feléd. Nem lármázik, nem kényszerít, hanem szelíden szól ma is hozzád. Rámutat azokra a gyenge pontokra, azokra a bűnökre, amikből meg akarsz szabadítani. Ő nem töri össze a megrepett bűnös életedet, hanem kegyelmét kínálja neked. Fogadd el ezt a drága kegyelmet, hiszen Jézus ma is azt adja. És ehhez csak annyira van szükség, hogy lásd meg, hogy elveszett állapotban vagy, ahogy ez a rabszolga meglátta, hogy koszos a ruhája, idézőjel ugye ezt példaként mondta. Ha ide eljutsz, akkor tudod elfogadni a kegyelmet is. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy éljünk először ezzel a drága nagy kegyelemmel, utána pedig nap mint nap éljünk ebből a drága kegyelemből. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi Atyám, drága Úr Jézus Krisztus, olyan hálás vagyok, hogy Te így jöttél el erre a világra. Hiszen, hogyha dicsőségben és a Te ítéleteddel jöttél volna, akkor ennek a Földnek semmi esélye és semmi reménye nem lett volna megmenekülni. Tudjuk, Úr Jézus, hogy most már ezt a visszajöveteledet várjuk. Tudjuk, hogy el fogsz jönni, és akkor megítéled az összes embernek az életét. Ebben a mi életünk is benne lesz. De köszönöm, Uram, hogy ma még irgalommal és szeretettel, szelíden kegyelmedet mutattad nekünk. Azt, hogy van lehetőség megszabadulni a bűnökből. Van lehetőség odaborulni hittel a Te drága kereszted elé, ahol a mi megváltásunkat szerezted. Köszönöm, hogy Te szolgáltál mi nekünk. Hogy Te, az Isten fia, elmentél egészen a végsőkig, a kereszt halálig, hogy megváltsod a mi életünket. Személy szerint köszönöm neked, Úr Jézus, hogy a csendben megszólítottál engem is. Köszönöm, hogy nem a szavakat nézted, nem a formát nézted, hanem a szívemet. Láttad, hogy szükségem van rád, és komolyan vetted az imádságomat. Köszönöm, hogy bárki jöhet így eléd. Olyan bátorító, hogy Te azt mondod, hogy hív segítségül, és én megsegítelek. Köszönöm, hogy a nyomorúság idején segítségül hívhatunk Téged. És Te valóban megsegítesz, és kegyelmedet árasztod ki. Kérlek, Uram, Te áld meg ezt a borbenyei közösséget is, ezt a gyülekezetet. Te áld meg, Uram, az előttünk álló adventi és karácsonyi ünnepsorozatot. Add, Uram, hogy tudjunk igazán a lényegre figyelni, hogy igazán megláthassuk a Te dicsőségedet, szeretetedet, kegyelmedet, és hadd lehessen mindez a miénk, hiszen ez a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk, vagy amit másoknak továbbadhatunk. Amen. És pedig közösen így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek lép a végezet, hogy fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
Hálát adunk Istennek ezért a három estéért, és sok-sok alkalomért, amit kaphattunk. Jó ezekbe belegondolni. Mennyiszer jött szavával az Úr, és zörgetett a szív ajtókon. De jó, ha befogadtuk őt valóban. És aztán az életünk minden területét kiszolgáltathatjuk neki, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja, lényét adja, váltságunk sokakért. Érted, érted, értünk. Mielőtt az áró éneket énekelnénk, Hirdetem a holnapi délelőtti 9:30-kor kezdődő Isten tiszteletet itt Borbányán, amelyen a gyermekek szolgálatát is várunk. A kis csomagok elkészültek, már oda vannak készítve, amelyeket szeretnénk majd átadni nekik. Még lesz egy gyermekalkalom most ebben a karácsony előtti időben. Márti lányunk, mint hittanár, elkérhette a Borbányai Általános Iskola auláját 22-én, kedden délelőttre, és egy gyermekmissziós alkalmat tartanak. Ott lehet a gyermekeket a környezetünkben ösztönözni, hogy az iskola aulájában délelőtt 10 órától lesz kedden ez a gyermekmissziós alkalom karácsony előtt, és karácsonyra készülve. Istentől áldott ünnepi időket, és Istentől áldott mindennapokat kívánunk mindenkinek, Máténak, Bettinek, a kicsi Sámuellel is, és mindnyájunknak. A 148-as évet, az álló énekünk. Szép hajnal csillag, Jézus ragyog fel, teljék meg szívünk tiszta fényeddel. Adventi csendben téged várunk, jöjj Urunk Jézus, maradj nálunk, adj erőt nékünk, vinni szerte szép, irgalmat fényét, tűnjék a sötét. Adventi csendben téged várunk, jöjj Urunk Jézus, maradj nálunk. Életed békét hozol te nekünk, téged szolgáljon teljes életünk. Adventi csendben téged várunk, jöjj Urunk Jézus, maradj nálunk.